Horthy Miklósné napló, 1944-45. Felolvassa Fülöp Sára. Ez a napló, amelyről korábban nem is tudtam, egyike azoknak a kincseknek, amelyek a munka során előkerültek. 1944. októberében kezdődik, miután családunk Németországba érkezett hadifogságba, és a következő év decemberével ér véget. Ezeket a szavakat Horthy Miklósné unokája írja a naplóból készült könyv előszavában. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt a naplót én olvashatom fel. Kérem, hallgassák olyan szeretettel, ahogyan én olvastam. Horthy István előszó. Édesanyám számos kivételes adottsággal rendelkezett. Ezek közé tartozott, hogy levéltároshoz méltó precizitással rendszerezte és őrizte meg családja iratait. 2013-ban, mikor elhunyt, levelek, iratok és fényképek hatalmas gyűjteményét hagyta hátra. Időhiány képtelen voltam magam feldolgozni az anyagot, eszembe jutott azonban egy fiatal történész, Bern Andrea, akivel néhány évvel korábban találkoztam, mivel disszertációja témájául édesapám életét választotta. Ő örömömre elvállalta, rendezi, digitalizálja és adatbázissá építi a hagyatékot. Ez a napló, amelyről korábban nem is tudtam, egyike azoknak a kincseknek, amelyek a munka során előkerültek. 1944. októberében kezdődik, miután családunk Németországba érkezett hadifogságba, és a következő év decemberével ér véget. Eltérően édesanyámtól, aki egész életében vezetett naplót, nagyanyámtól csak ezek a kötetek maradtak fenn, feltehetően nem véletlenül. Talán a rendkívüli helyzet késztette naplóírásra, hogy elfoglalja magát a fogság kényszerű semmittevésében, s hogy vigasztalást nyerjen az azt követő hónapokban, mikor nagyapámat a családtól elszakítva hallgatták ki az amerikaiak. Ennek a három füzetnek a publikálásával azt a munkát kívánom generációkon átívelően folytatni, amit előttem végeztek egymásért szeretetből családom tagjai. Mikor édesanyám feleségül ment édesapámhoz 1940-ben, apósa és anyósa azonnal meleg szeretettel és odaadással fogadta őt. Kezdetektől lányukként tekintettek rá. Édesapám 1942-ben bekövetkezett halála után így velük maradt, azzal az elhatározással, hogy támogatja őket és gondjukat viseli életük végéig. Olyan családba született, amely őrizte a sok évszázados arisztokrata hagyományokat, így a családi kapcsolatokban a bizonyos mértékű távolságtartást. Édesanyja ráadásul kicsi gyermekkorában elhagyta, és helyette egy szigorú és tekintélyelvű mostohanya érkezett. Nyilvánvaló, hogy a bensőséges szeretet élményét a Horthy családban tapasztalta meg először, és semmi kétség, hogy Magda mama lett anyja, édesanyja helett, akinek is sosem volt. Jobban szerette őt a földön mindenki másnál. Ezt ő maga mondta nekem. Mindez persze nagyanyám személyiségének is köszönhető, aki szeretetteljes, mások gondját mélyen átérző ember volt. Eltérően optimista, az életnek mindig a napfényes oldalát néző nagyapámtól, nagyanyám sokszor aggódott és kételkedett. Három gyerekét vesztette el az évtizedek folyamán, így néha nehéz volt az előtte álló eseményeknek nem a lehető legrosszabb végkimenetterét sejtenie. Kedvessége és nagyvonalúsága azonban minduntalan megmutatkozott, különösen a nála szerencsétlenebb helyzetben lévők felé. Visszaolvasva a naplóját, felelevedettek gyermekkori emlékeim abból a nehéz időszakból. Néhány kép nagyon élesen megmaradt a Magyarországon töltött utolsó évből, letartóztatásunkról, az azt követő első bajorországi hónapokból. Ezek persze egy kisfiú emlékei, nagyon erős érzelmekkel társuló háromdimenziós fényképek emberekről és helyekről. Egyike ezeknek, hogy Dajkám Ila felébreszt az éjszaka közepén, és a félhomályban a budai vár főlépcsőjéhez vezet, ahol autókra várunk, melyek egy házhoz visznek minket nem túl messzire. Ez a pápai nunciatúra volt, ahol Angelo Rotta védelmet ígért nekünk veszély esetére. Emlékszem, ahogy sétáltam a kertben másnap, és a német katonákra is a szürke egyenruhájukban, mikor megérkeztek, hogy elvigyenek minket. Vonatunk egyszer megállt egy romokban lévő város mellett. Úgy emlékszem, azt mondták Bécs. A kép, ami feldereng Schlosshirschbergről, távolról sem egyezik azzal az elegáns barokk kastéllyal, amelynek a fotói ma az útikönyvekben láthatóak. Tetejét a környező erdőből vágott fenyőágak hálója borította akkoriban, míg oldalai fekete, barna és zöld festékkel terepszínűre voltak mázolva. Nyilvánvalóan álcázni kellett az épületet, hogy az áthaladó repülőgépeknek ne tűnjön fel az erdőben. Elképesztően ijesztő volt, és ez az első kép, amely ma a háború szóról eszembe jut. Érdekes, hogy nagyanyám egyáltalán nem említi ezt az a naplójában. Talán túl veszélyesnek gondolta írni róla. Magda mama a bejegyzéseimben a számunkra főzött ételt alapvetően jónak írja le. Én erre egyáltalán nem így emlékszem. Az én emlékeimben az élelemhiány hosszú időszaka maradt meg, mikor a napi menü híg zapkásából állt. Két emlék kiemelkedik a többi közül, mindkettő örömteli. Az egyik Jenő bácsinak, nagyapám öccsének, családunk Indiana Jonesának érkezése. A háború előtt versenylovakat tenyésztett, ideje nagy részét Afrikában töltötte vadászattal. Amennyiben ez rosszul hangzana, hozzá kell tennem, a háború után nem volt többé képes fegyvert venni a kezébe, így ezután az afrikai nagyvadakat csupán fotózta, ami persze jóval veszélyesebb volt. Színes filmem, melyet csak Kelet-Németországból tudott beszerezni. Ő volt az én hősöm, és a háború után mindig izgatottan vártam a látogatásait, fényképeit és kalándos történeteit. Szerettem csipkerődő humorát is. Édesanyám és nagyanyám mélyen hívő katolikus volt, Jenő bácsi viszont szerette a vaskos téfákat, amiket bár nem értettem teljesen, de izgalmasnak találtam. Különösen, hogy a hölgyek nevettek rajtuk, de sosem válaszoltak rájuk. Jenőt egy újságcikk vezette Waldblickbe, melyben azt olvasta, hogy Horthy kormányzó a Führer vendége, s úgy sejtette, bátyjának talán segítségére van szüksége. Valahogy sikerült kitalálnia, hol vagyunk, megtöltött egy kis autót mindenféle étellel, amit csak be tudott szerezni, és Bajorországba vezetett. Sikerült egy kis rádiót is elrejteni a kolbászok és más élelmiszerek között, ami aztán végre lehetővé tette, hogy édesanyám titokban a szövetségesek rádióadásait hallgassa, és híreket szerezzen a külvilágból. Ez a rádió az én féltett tulajdonom lett később skóciai kollégiumi éveim alatt. A másik, nagyon éles emlékem a háború vége, az amerikaiak megérkezése. Látszólag minden maradt a régi. Továbbra sem voltunk teljesen szabadok, nem mehettünk oda, hova szerettünk volna. Valójában azonban minden megváltozott. Az a sötétség, amelynek érzése legkorábbi magyarországi emlékképeimben is körülvett, szerte foszlott. Az élet élvezhetővé vált, mintha valaki felkapcsolta volna a villanyt. Mikor sok évvel később nagyanyám elhunyt, néhány iskolatársam elmesélte, milyen nagy hatást gyakorolt rájuk a személyisége. Úgy hiszem, nem csak rájuk, rám is. Leginkább nagyapámmal való bensőséges és szeretetteljes kapcsolata. Mikor Németországba érkeztünk, már 43 éve voltak házasok, de nyilvánvalóan nagyon szerették egymást és élvezték a másik társaságát. Sokat viccelődtek és csipkelődtek egymással, de soha, míg velük éltem, nem hallottam őket veszekedni. Gyerekként úgy gondoltam, hogy minden házaspár élete ilyen. Az élet aztán mutatott példát másra is. Horthy István, Sarif. A napló a korszak kutatójának szemével. Purgli Magdolna 1881-ben született, az Arad vármegyei Sofronyán, tiszántúli középnemesi család legkisebb hetedik gyermekeként. Édesapja, Purgli János, birtokain gazdálkodó középnemes, aki Csanád és Arad vármegyében töltött be vármegyei közéleti posztokat, majd 1892 és 1897 között a megújított gazdasági kiegyezés feltételeit kedvezőtlennek tartó, mérsékelt ellenzék színeiben parlamenti képviselő volt. Édesanyja, vásárhelye Ilona, apai ágon Csanád megyei több generációra visszanyúlóan alispánokat adó középnemesi família, anyai részről pedig parajdi szászlók leszármazottja volt. Horthy Miklós sorhajó hadnaggyal egy véletlen folytán ismerkedett meg egy miskolci bálon 1900 farsangján. Nem egészen másfél évvel később összeházasodtak. A fiatalasszony követte tengerésztiszt férjét annak különböző állomás helyeire. 1901 és 1908 között az adriai kikötővárosban, Pólában éltek. Itt született mind a négy gyermekük. Magda 1902, Polett 1903, István 1904 és Miklós 1907. 1908-ban Horthy Miklóst a Taurus állomáshajóra osztották be parancsnoknak, melynek állandó kikötője Konstantinápoly volt. Családja követte őt a török fővárosba. Egy évvel később, 1909-ben a családfő császári és királyi szárnysegédi kinevezésekor újra költözniük kellett. Purgli Magdolna az első világháború gyerekeivel pólai Habsburgban töltötte, a forradalmak időszakát részben Bécsben, részben Kenderesen vészelték át. A román hadsereg közeledtekor 1919. augusztusában gyermekeivel lovaskocsin Debrecenbe, innen Budapestre menekült, majd csatlakozott férjéhez Siófokon. 1920. március 1-től Horthy Miklós kormányzóvá választásának napjától a kormányzói tisztségről szóló törvény szerint őt is megillette a főméltóságú cím. Élete budai várban eltöltött két évtizedét férje melletti reprezentációs feladatok töltötték ki. A Horthy Miklós nevével fémjelzett 24 év alatt számos jótékonysági akció kötődött a nevéhez. A kormányzóihoz hasonlóan az ő alakja is emblematikus lett a korszakban. Négy gyermeke közül három hunyt el fiatal felnőtt korában. Magda 1918-ban Vörhenyben, Polett hosszú betegeskedés után 1940-ben tüdőbajban, István pedig 38 évesen vadászpilóta bevetés közben lezuhant a gépével, és életét vesztette a keleti fronton 1942-ben. 1944. október 15-én a kormányzó fegyverletételi proklamációja a hadsereg nyilas érzelmű tisztjeinek átpártolása folytán kudarccal végződött. A rádióépületét nyilas egységek foglalták el, és Vörös János vezérkari főnök nevében ellenproklamációt adtak ki, amely a harc folytatására buzdított. Az egymásnak ellentmondó utasítások következtében a Horthyhoz hű katonai egységek sem tették le a fegyvert. A kormányzó személyes védelmét ellátó 300 testőr felkészült arra, hogy a budai várat a németek megostromolják. Az október 16-ra viradó éjszaka Horthy Miklós felesége, menye és unokája a pápai nunciatúrán kért és kapott menedéket. Miután azonban utolsó gyermeke, a proklamáció napján német fogságba esett Miklós életével zsarolva a kormányzót sikerült lemondásra és Szálasi Ferenc miniszterelnöki kinevezésére rávenni, a család elhagyta a semleges követséget, hogy a volt államfővel együtt hivatalosan német védelem alatt, gyakorlatilag fogolyként, a harmadik birodalom területére utazzon. Holnap után lesz három hete, hogy idehoztak. Miklós, Ili, István, Vattai, Brunswick, Ila a dada, Miklós az inas, és két szobalány, Margit és Gizi képezik a fogolytábor tagjait. Így kezdődik az első kötet, szinte közvetlenül Horthy Miklós lemondását, a család Németországba hurcolását követően. A bejegyzések a fogság napi rutinját mutatják be, és egy fiát, férjét és családját féltő anya és asszony aggodalmait tükrözik. A lángoló Európa közepén szöges dróttal elkerített izolált kastély csöndje, monotonitása, az álmatlan éjszakák képe filmszerű hangulatot ad a történetnek. Mindenek felett azonban olvasmányossá teszi ezeket a bejegyzéseket az a bensőséges, szeretetteljes hang, amelyen Horthy Miklósné a hozzá közel állókról írt, élete talán legnehezebb időszakában. A fogság, a korlátozott mozgásszabadság, a tétlenség, az elzártság, a jövő bizonytalansága, ugyanannak a néhány embernek a kizárólagos társasága természetes módon egyre növekvő feszültséget okozhatott. Egyes televíziós csatornák meggazdagodnak abból, hogy egymással összezárt emberek egyre élesebb konfliktusait közvetítik hónapokon át. Ebben az élő közvetítésben viszont a legkisebb jelesen figyelhető meg családon belüli konfliktusnak a napi bejegyzésekből. Vele összezárt hozzátartozóiról és alkalmazottairól Horthy Miklósné ugyanazzal a meleg szeretettel írt a német fogság utolsó heteiben, mint a legelső napon, ellentmondva minden fogságpszichózist vizsgáló kísérletnek. Még az írás képesen változott a hónapok során. Hogy a budai várban 1920 és 1944 között ilyen családi légkör uralkodott, s éppen ennek az asszonynak köszönhetően, azt eddig nem tudtuk, és mindez fontos történelmi adat a korszak vizsgálatához. Legalább ilyen fontosak a napló, le nem írt, ki nem mondott gondolata is. Idejutásunk előzményeiről most nemigen írhatok, azt majd feljegyzi a történelem. Olvashatjuk rögtön az első bekezdésben. Ez a nemigen írhatok kulcsfontosságú megjegyzés. Közéleti kérdésekben a szerző kitartóan és konzekvensen hallgatott a későbbi hónapok folyamán is. Nem azért, mert nem volt véleménye, vagy mert politikai kérdések ne kerültek volna szóba a családi körben. A velük együtt raboskodó Vattai Antalnak, Horthy Miklós főhadsegédjének naplójából tudjuk, hogy a múlt eseményei, főként a kiugrási kísérlet kudarcának az okai rendszeres becsült témát képeztek a Schloss Hirschbergben fogvatartott család esti bridgepartiain. Horthy Miklósné csupán megmutatja az olvasónak ezt a képet. Látjuk, ahogyan a kastély lakói esténként a kandalló tűz előtt ülnek és beszélgetnek, de csak úgy, mint egy hang nélküli filmet. A társalgás témáiról nem tett említést, tudatosan tartózkodott a férje és a fia közéleti tevékenységére vonatkozó megjegyzésektől, attól tartva, hogy fogvatartóik felhasználhatják azokat családtagjai ellen. Ugyanez a fegyelmezettség figyelhető meg a külvilág híreivel kapcsolatban is. Horthy Jenőnek, a kormányzó öccsének 1945. január elején ételek közé rejtve sikerült egy kis rádiót is bejuttatnia a kastélyba. Ezzel alapvető változás következett be a család életében. Ettől fogva minden este meghallgattatták az angol száz híradásokat. Nem voltak többé elszigetelve a világtól, nem kellett német adásokra hagyatkozniuk. Ebből azonban a napló bejegyzéseiben semmi nem érzékelhető. A napi beszámolók még mindig ugyanabban a szellemben íródtak, mintha csupán a német propaganda által megszűrt politikai és harctéri híreket ismernék. A német fogság vége Horthy Miklós számára az amerikai vizsgálati fogság kezdete is volt egyben. Feleségének ezután, érthetően, az érte való aggódást töltötte ki a napjait. Feljegyzéseiben azonban elejtett utalás sem tett, sem az 1944. október 15-e előtti 20 esztendő politikai eseményeire, sem a párhuzamosan Magyarországról érkező hírekre. Feltetően attól tartott ez esetben is, hogy írásban bejegyzett véleménynyilvánítása felhasználható lehet hitvese ellen. A napló történetileg egyik leglényegesebb információja épp ez a kitartó hallgatás. Horthy Miklósné, akinek jellemérő szinte semmit sem tudtuk eddig, hozzátartozói iránti szeretettáblát a nagy önuralomról tesz tanúbizonyságot ezekben a füzetekben. Főképp, ha számításba vesszük, hogy elsősorban a feszültség levezetésének szándéka indította szokásától eltérően naplóírásra, hiszen se korábbi, se későbbi időszakból nem maradtak fent tőle naplókötetek. Hogy a kiadvány esztétikus maradjon, és ne csupán a szakmának, de a széles közönségnek is szóljon, a hivatkozások védjegyzetbe kerültek, ahonnan a szöveg fizikai sajátosságainak jelölései is. A történész kollégákra gondolva azonban minden esetben beillesztettük a főszövegbe a jelzett bejegyzés szakaszok fotóit. A felbukkanó személyek nem magyarázó jegyzeteket kaptak. A napló szereplőinek bemutatására információ gazdagabb lehetőségnek bizonyult egy életrajzgyűjteményt csatolni a kötethez, amelyben alfabetikus sorrendben mindenki megtalálható, aki a főszövegben felbukkan. A 70 éves papírlapokból áradó parfümillatot a nyomtatott kiadvány sajnos nem közvetítheti. Bern Andrea, történész. Waldbichl, valahol Bajorországban. 1944. november 6. Holnap után lesz 3 hete, hogy idehoztak. Miklós, Ili, István, Vattai, Brunswick, Ila a dada, Miklós az inas, és 2 szobalány, Margit és Gizi képezik a fogolytábor tagjait. Becsületszóra ígérték, hogy Niki Bécsben csatlakozni fog hozzánk, mindmáig nem tartották be az ígéretüket. Sajnos a miatta való súlyos aggodalom nagyon megnehezíti a helyzetünket, melybe belenyugodni így is elég nehéz. Idejutásunk előzményeiről most nem írhatok, azt majd feljegyzi a történelem. Én csak az itten töltött napokról, életünk folyásáról szeretnék rövid feljegyzéseket csinálni. Sajnálom, hogy az első naptól kezdve nem tettem ezt meg. De képtelen voltam nyugodtan gondolkodni, olyan szörnyű időket éltünk át, annyi aggodalmon mentünk keresztül, olyan sok keserű csalódás ért bennünket, hogy szükség volt egy kis időre, míg megnyugodtam, s helyreállt a lelki egyensúlyom. Most már megtaláltam megint az utat Istenhez, és ismételten, mint már sokszor az életben, megnyugodtam az ő akaratában. Nagyon szép, egészséges vidéken vagyunk, 700 méter magasságban, fenyő és bükkva erdők közepén, egy minden kényelemmel, mondhatnám luxussal és ízléssel felszerelt kastélyban, gyönyörű kilátással a magas hegyekre, melyek már most is hóval vannak borítva. Az állátásunk is elég jó és bőséges, ami kis István tekintetében nagyon fontos. Szinte túl nagy a kényelem és a luxus, ha meggondoljuk, hogy a rokonaink, barátaink mennyi nélkülözésen, szenvedésen esnek át. Ki tudja, drága nékink is milyen sorban él. Nem tudjuk élvezni a melegfürdőt, szobákat, bőséget. A kastély körül egy részbe van kerítve, csak ott szabad sétálni, és ott is csak őr kíséretében. Egyáltalán nagyon őriznek bennünket. Kitől? Mitől? Ugyan hova tudnánk itt szökni? Mióta Magyarországot elhagytuk, tehát 3 hét óta semmi hírünk. Rádiunk van, de kizárólag magyar és német híreket hallgathatunk. Tehát mindent abszolút egyoldalúan. Nem tudunk semmit. Mi van a hozzátartozóinkkal? Álmatlan éjszakákon egyenként felkeresem gondolatban testvéreinket, barátainkat, minden jó emberinket, volt alkalmazottainkat, akik ott maradtak, és a rettenetes félelem és aggodalom tölt el a sorsuk felett. Tudjuk, az ellenség Budapest kapuja előtt áll. És hogy tudunk védekezni a belső ellenség ellen? Ez a kérdés gyötör bennünket, melyre választ még hírből sem kaphatunk, talán majd csak hónapok múlva értesülhetünk. És mi lesz a saját és országunk sorsa? Mi lesz Nikivel, ki rossz gyomrával és idegeivel már 3 hét óta letartóztatásban van, és még azt sem tudjuk, hogy hol. Vajon idehozzák-e valamikor, hiszen becsületszóra ígérték? És milyen állapotban? Mindezek a gondolatok és aggodalmak nem könnyítik megfogó életünket. De megnyugszunk a Jóisten akaratában, különösen, ha ezzel a drága hazánk ügyét szolgálhat. Csak kegyelmezzen meg nekünk a mindenható, és adjon nekünk erőt szomorú sorsunk elbírásához. Kedd, november 7. 2 gyönyörű napsugaras nap után a csúnya esős szeles időre ébredtünk, ami nem éppen fokozza kis társaságunk életkedvét. Nem lehet sétálni, pedig ez a délelőtt és délután egyik programpontja. Bár mindig ugyanazon az utakon járunk, de élvezzük és legalább kihasználjuk a remek, tiszta, éles levegőt. 2 nap előtt nagy örömünk volt, egy csomó promemóriát küldtek utánunk Pestről. Ez volt az első kapcsolat az otthonnal, és most Ilivel nekiláttunk a kötésnek, ami remek időtöltés. Ili Vattainak köt egy zuknit, én Miklósinasnak egy pulóvert. Szerda, november 8. Ma reggelre váratlanul korán beállított a tél. Nagy havazásra ébredtünk, 4 méter hó fekszik kint, gyönyörű a táj, és István különösen boldog felette. Miklós tegnap írt Hának, Nikink érdekében, sajnos a tapasztalatok után kevés a reményem, hogy sikere legyen ennek a lépésnek. Kétségbejtő gondolat, hogy mi van azzal a szegény gyerekkel. Több mint 3 hete van letartóztatásban, azóta egy szár ruhában, meleg holmi nélkül, se fehér nemű, se fogkefe. Ő, aki olyan pedáns, tiszta, mit szenvedhet? Pedig ez valószínűleg még az elviselhetőbb része a helyzetének. Állítólag az oroszok Vecsésnél is Csepelen vannak. Szegény Budapest, szegény szenvedő magyarjaink. Csütörtök, november 9. Változatos és szép most a séta a behavazott utakon. Mesebélien szép a táj. A fák roskadoznak a hósúlya alatt. István élvezete nem ismert határt. Tegnap volt 3 hete, hogy itt vagyunk. Bámulatosan gyorsan telik az idő. Ezt a napok egyhangúságának, egyformaságának köszönhetjük. Kialakult már egy napi program, melyhez az ember megszokás folytán szigorúan ragaszkodik. Reggel, kelés 3-4-8. Sajnos az alvás elég gyenge. Legtöbbször csak álmatlanul fekszünk. 8-kor közös reggeli Iliékkel, aztán öltözés. 12:30-ig mindenki a szobájában marad, ilyenkor írunk, olvasunk, imádkozunk, stb. Aztán jön a délelőtti séta. 1-kor ebéd, utána Miklós Vattaival vagy Brunswickkal egy partisakkot játszik. Aztán jön a délutáni séta. Pardon, előbb a délutáni alvás. Az nagyon jó. A sétákban sajnos nincsen sok fantázia. Olyan korlátoltak a lehetőségek. Nagyon szép erdőkkel vagyunk körülvéve, ha túlmehetnénk a kerítésen. Gyönyörű, hosszú sétákat lehetne tenni. 5-kor tea, és 17:30-18-ig Römi a 2 tábornokkal. Átöltözés után 8-kor vacsora, aztán megint csak kis bridge. Utóbbiban általában nem igen veszek részt, kötök vagy olvasok. A Römi emellett határozottan untat. Szombat, november 11. Mi itt vendégek vagyunk. Ez a titulusunk. Ili tegnap az egyik őr megállította, és igazolványt kért tőle, amivel persze nem rendelkezett. Később megkérdezte az őrség parancsnokát, hogy miért szükséges neki ez az auktorit, mire az exkuzálva magát kioktatta Ilit, hogy ha még egyszer előfordulna, mondja csak, hogy ő itt a vendégekhez tartozik. Most hát tudjuk. Hátul semmi válasz, Nikit illetőleg kétségbeejtő. Tovább tart a havazás. Ha ez így megy egész télen? Hétfő, november 13. Kedves figyelmesség vendéglátónktól, hogy gondoskodik róla, hogy vasárnaponként lehetőleg szentmisében is részesülhessünk. Egy szobát berendeztek kápolnának, és egy kivétellel még minden vasárnap volt mise. Ez nagy öröm és lelki virgaszt nekünk. Egyáltalán nagyon szívesek, csak azt az egy kívánságunkat nem teljesítik nekünk, hogy Nikit idehozzák. Pedig nekünk csak ez volna a fontos. Most próbáltunk neki írni, kíváncsi vagyok, jön-e válasz. Sem Ilinek, sem nekünk otthonról semmi hírünk. Csak a rádióra vagyunk utalva, de az a harctéri híreket hiányosan és ferdítve adja. Nem lehet rajta eligazodni. A politikai hírekben meg igazán nincsen sok örömünk. Eddig egy fiatal diplomata volt ide kirendelve, aki kvázi a kapcsolatot tartotta fenn köztünk és a külvilág között. Ezt tegnap felváltották, és helyette egy idősebb konzult küldtek ide. Ügyes, jóindulatú ember is megértő. Magának is van kétsége. Kedd, november 14. Tegnap igen kellemetlen meglepetésben volt részünk. A konzul délben közölte Vattaival, hogy délután vonattal Bécsbe kell neki utaznia két napra kihallgatás céljából. A keserű tapasztalatok után érthető bizalmatlansággal és izgalommal várjuk vissza szegény Vattait, ki egy rendőrtiszt és egy detektív kíséretében tegnap délután el is utazott. Nagyon hiányzik nekünk a társasága. Olyan kellemes és intelligens, melegszívű, jóhumorú ember. Péntek, november 17. Bizalmatlanságunk nem volt alaptalan. Vattai még megérkezett vissza. Az ember már olyan pesszimista, és mégis, még mindig érik kellemetlen csalódások, meglepetések. Tegnap a rendőrparancsnokot is felváltották, és egy új ember jött. Kérdezzünk mi gondolatba. Jó ez nekünk? Gyönyörűen süt a nap, sietek sétálni. Szombat, november 18. Ostromolják Budapestet az oroszok. Mennyire szerettük volna ettől megkímélni a gyönyörű fővárosunkat. Istenem, mi van a szeretteinkkel? Fáj itt ez a kényelmes relatív nyugalom, ha meggondolom, hogy a testvéreink, a barátaink, jó embereink mennyit szenvednek, nélkülöznek bombázásban, fűtetlen szobában. Sőt, valószínűleg élelemhiányban is. Okoztunk meglehetős jó itt. Kitűnő a kenyér, és bőséges jó vajat kapunk. Azért mégiscsak a számüzetés és a fogság keserű kenyere ez. Olyan megértő részvétel vagyok Vattai és Brunswick iránt, mindkettőnek családja Budapesten maradt. Utóbbi tegnap kapott levelet feleségétől. Ez az első hír otthonról, de ezt is 8-áról kaptuk.
Történetünket a holnapi nap folyamán folytatjuk, tartsanak velünk itt a Halas Rádióban, ugyanekkor, ugyanitt.